Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális tanházban, a virtuális Beit Midrásban. Ma kezdünk egy új sorozatot, és minden hétfőn fogunk tanulni a Zohár könyvéből. Vagy ott magyarul szoktak ezt nevezni a ragyogás könyve, ez pedig a kabala, a zsidó misztikának az alapműve. Ugye ez a Zohar, ez több kötetből áll. Mielőtt kezdünk maga a Zoharból tanulni, akkor először pár fontos adat. Egy mondat maga a kabalának a lényegéről. A kabala egy betekintést ad az örökkévaló és a világ, és a teremtés közötti kapcsolat, vagy a teremtő és a teremtés közötti kapcsolat, illetve az örökkévaló és a zsidó nép közötti kapcsolat, természetesen a micvák által, a 613 parancsolat által. A kabala tanításával, a kabala segítségével jobban átlátjuk, hogy milyen pozitív hatása van a világra az, amikor egy micvát, egy vallási parancsolatot teljesítjük, és milyen romboló hatása van akkor, amikor egy vétket, amikor áthágjuk a vallási parancsolat, hogy milyen nagy kárt okozunk a világnak. A zsidó misztikának a alapműve az mindenképpen a Zohar. Miért nevezünk a Zohárt a ragyogás könyve? Jó, nem csak azért, mert a szótári jelentése a szó Zohárnak, vagy ragyogás, de hát tartalmilag ez teljesen stimmel, mert a Zohár a zsidó misztika által egy új fényt kapjuk a zsidóságunkban. A zsidó hagyomány szerint a Zohárnak a szerzője az Rabbi Simon ben Yochai, vagy rövidítve Rashbi, az egyik leghíresebb talmudi bölcs a misnai korból. Ez a polgári időszámítás szerint a második században élt, Eretz Izraelben, épp, ugye, amikor a Szentély lerombolása után, és amikor a rómaiak nagyon erősen elnyomták a zsidókat. Ugye Rabbi Simonról ismerünk, ugye nem régen volt az Ómer számlálás, Rabbi Kivának a tanítványáról volt szó, Rabbi Simon ben Yochai, ő szintén Rabbi Kivának egy tanítványa, az ő járcájtja, a halálozási évfordulója, az Lágba Ómerkor, az Ómer 33. napján, és ő el van temetve Mironba, egy kis város, egy kis faluban, ami nem messze Cfáttal. A Zohár érdekes módon majdnem végig 98%-ban arámi nyelven van írva. Ugye a zsidók mindenképpen miután kerültek Babiloniába, és azután is, amikor visszajöttek Izraelbe, egyesek még mielőtt kerültek Babiloniába, már használtak az arámi nyelvet. Miért használtak már korábban is az arámi nyelvet ez a vélemény szerint? Mert nem akartak használni a Lashon HaKodesh és a Szent Héber nyelvet mindennapi dolgokra, és ezért direkt bevezették, kezdtek használni egy másik nyelvet. De mindenképpen a második szentély idejében ugye a második szentének a lerombolása az 70-ben volt, illetve utána biztos, hogy a zsidók nagyon sokat és nagyon erősen használtak az arámi nyelvet, ezért a Talmudnak egy szép része szintén arámi nyelven van írva, és ahogy említettem, a Zohar az végig arámi nyelven van írva. A Zohar először megjelent a 13. században, addig az el volt rejtve. Az, aki ezt terjesztette, felfedezte és terjesztette a 13. században, az egy bizonyos Rabbi Moshe ben Shemtov Dilion, aki meghalt 1305-ben. A Zohar először megjelent nyomtatásban, Mantovában 1558-ban, és a következő évben 1559-ben Fiordában. A Szent Ari, a Luria Rabbi teljesen elfogadta a Zohart, mint Rashbi, Rabbi Shimon ben Yochai-nak a műve. Több kommentár van a Zohárnak, köztük az első Lubavitchi Rebbe, akik szisztematikus kommentárt írtak a Zohárhoz, ha nem minden egyes sorhoz, de mindenképpen sorrendben tanították a Zohárt. Például az Alter Rebéről az van írva, hogy a gyerekeit péntek este tanította a Zohárt, és természetesen magyarázatokat adott, és ezek megjelentek Biurei Zohár című könyvsorozatban. Két magyar kommentár is van a Zohárnak. Az egyik az a Munkácsi rabbinak, a Munkácsi rebbének, Shapiro Zvi Hirsch, aki meghalt 1913-ban, azt jelenti, hogy nem sokkal az első világháború előtt, ő írt a Zohára egy átfogó kommentárt, azzal a névvel Be'er Lachai Roi. Végig vette a Zohárt az elejétől a végéig, és írt egy kommentárt, ami végig kísért az egész szöveget. 20-30 évvel ezelőtt egy magyar származású rabbi Jeruzsálembe, az Egri rabbi, az Erlói rabbinak a tanítványa, ugye Szofer Johanan János, aki elhagyta a tanítványával együtt Magyarországot 1952-ben, az egyik tanítványnak az volt a neve Frisch Dániel, írt szintén egy átfogó kommentárt a Zohárra, azzal a nevvel, hogy ma tokmidvás édesebb, mint méz. Édesebb a méznél, itt van, itt lehet látni a borítója. Ez sok kötetből áll, és ő alapszinten első dolog végig lefordítja a Zohárnak a szövegét arámiból héberre, és kiegészíti kommentárral. Ez egy nagyon elterjedt könyv Izraelben. 1990-ben emlékszem, megjelent egy füzet itt Budapesten a Ragyogás könyve címmel, és ez egy kis válogatás volt, kis, rövidebb, hosszabb idézetekkel a Zohárból. A fordító az Bíró Dániel volt, és Réti Péter. 2014-ben megjelent az Atlantis kiadónál a teljes fordítás a Zohár első kötetének, a fordító pedig Úri Aszaf, így néz ki a borítója így pedig néz ki a belülről. Most jó munkát végzett a fordító abban a szempontból, hogy szótárilag jól fordított, de tartalmilag nem nagyon nem tökéletes, mert a Zohart nem lehet fordítani szó szerint, hanem mindig meg kell érteni a célzások. Ugye a Zohar ez egy misztika, és azt tudni kell, hogy a szavak mögött mindig különböző szférák, szintek vannak, és ezért a szó szerinti fordítás nem mindig felel meg, hogy fogunk rá hivatkozni, és említeni fogom. Nézzük meg, és akkor kezdeni fogunk a Zohár legelejétől. A Zohárnak a legeleje az a neve, hogy Hagdama. A Hagdama az elvileg 14 lap a könyvben, de már a Hagdama, úgynevezett az előszó, a szintén már Mózes első könyve elejével foglalkozik, vagyis a teremtéssel. Szóval ez nem igazán egy előszó, valahogy ez lett a neve. Először szeretném az első sort olvasni. Rabbi Hiszkia Patach. Rabbi Hiszkia, vagy egy másik verzió szerint Rabbi Elazar. Most Rabbi Elazar, az Rabbi Simonnak a fia volt, szóval a Rabbi Elazar, ez az olvasat, az jobban illik ide, mint Rabbi Hiszkia. Mindenképpen Rabbi Hiszkia Patach, ő nyitott. Szó szerint Patachat úgy lehet fordítani, kezdte magyarázni, kezdett egy drósát, kezdett egy tanítást, de szó szerint nem ott kezdett, hanem nyitott. És ez érdekes, hogy a Zohárban nagyon sokszor használ a Zohár ezt a kifejezést, hogy a rabbi nyitott. Nem ott tanított, nem hogy mondta, nem hogy magyarázta, hanem ő nyitotta. És erre azt mondanak a Zohárnak a kommentárjai, hogy a Zohar bizonyos szempontból ez egy új nyitás. Azt jelenti, rétett dolgokról van szó, ami eddig soha nem lett elmagyarázva, és ezért most megnyílik előttünk egy új világ, megnyílnak a rengeteg titok. Most igazság az, hogy ahhoz, hogy tudjunk tanulni a Zohárt, akkor kellene most egy sorozat előadást tartani, mindenféle fogalmakat magyarázni. De lehet, hogy ez előadás sorozat az egy alkalom lenne, vagy 10 alkalom, vagy 30 alkalom. De akkor nem fogunk tanulni Zohárt, akkor el leszünk foglalva a bevezető a kabala világában. Ezért úgy döntöttem, hogy nem kezdünk egy több részes bevezető előadásban, hanem kezdünk tanulni a Zohárt, és mindig egy pár fogalmat, vagy egy kicsit mindig meg fogunk tanulni ezekből a kabbalisztikus fogalmakból, és így idővel egy kicsit járatosabbak leszünk. De mégis ahogyan értsünk, itt a legelejét, akkor mégis egy pár dolgot el kell magyarázni. A Zohár itt rögtön az eleje, Rabbi Hiszkia fog elemezni egy verset az énekek énekéből. A Sír HaShirimból, ami a Bibliának az egyik könyve. Most, aki elolvasta már az énekek éneket, tudja, hogy az énekek éneke ez egy nagyon gyönyörű, szép leírás, egy szerelmi leírás. Van a fiú, és van a lány, férfi és nő, férj és feleség, és gyönyörű szépen le van írva, van egy beszélgetés, és sok minden van leírva erről a nagy szerelmi kapcsolatról. Annyire, ahogy a Talmud azt mondja, hogy volt egy ide, amikor a talmudi bölcsök úgy döntöttek, vagy lényegében majdnem úgy döntöttek, hogy az énekek énekét ki kell vonni a forgalomból, mert nem illik ad a Bibliának az egyik könyvet sima szerelmi leírás legyen. Ez valahogy nem illik bele a Bibliába. A Biblia kellett legyen a tanítás, az Isten szolgálat, és akkor hogyan ide egy szerelmi leírás. De erre azt mondja a Talmud, hogy Rabbi Akiva azt mondta, ha az összes, a Bibliának az összes többi könyve a szent, akkor az énekek éneke az a szentek szentélye. Miért olyan szent az énekek éneke? Mert itt nem egy sima férfi és nőnek a szerelmi leírásáról szól, hanem az Isten és a zsidó nép közötti kapcsolatra utal ez a szerelmi leírás. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kapcsolat, és egy nagyon fontos leírás. Szóval természetesen a Zohár itt idézni fog az énekek énekéből, és természetesen a zsidó nép és az Isten közötti kapcsolatként fogja elemezni. Itt a második fejezet második versére szó, Kesoly Sánó Béna Hochim, Kényrajati Béna Banot. Mint lilium, vagy egyesek, ezt rózsának értelmezik, mint lilium a tövisek között, olyan a kedvesem a lányok között. Mit jelent ez? Most az egyszerű értelmezése, most nem a kabbalisztikus értelmezése, az egyszerű értelmezése azt mondja Rási, Rási ugye az a klasszikus kommentátorja a Bibliának, azt mondja Rási ugyanúgy, ahogy a lilium vagy a rózsát szúrják a körülötte, ugye, mert ez a rózsa, hogy nő, akkor tüskék vannak, ugyanúgy, és ennek ellenére a rózsa marad gyönyörű szépen, gyönyörű szép és piros, ugyanúgy mondja az Isten az én kedvesem a lánya között, vagyis a zsidó nép számüzetésben van a lánya között, a többi nép között, és bántják a zsidót, de mégis a zsidó nép ragaszkodik tovább a Tórához, és ugyanúgy akkor szép. Ez a rózsa továbbra is szép. Ez az egyszerű jelentése a szövegnek, hogy arra utalod, a rózsa szép marad, és a zsidó nép pedig ragaszkodik tovább a hithez és a Tórához. Most. Akkor azt már értjük, hogy a rózsa itt utal a zsidó népre. Mert a zsidó nép itt a feleség, és ez itt ebben a szerelmi leírásban. Most azt kell tudni, hogy a zsidó nép az nagyon sokszor úgy van emlegetve, mint Knesset Yisrael. Izrael gyülekezete. Erre azt mondja a Zohar. Igaz, hogy itt szó van a Knesset Yisraelről, de nem a Knesset Yisrael a zsidó gyülekezetre, vagy a zsidó népre, ahogy itt ebben a világban található, hanem a zsidó nép a fenti szférákban. És itt pedig még szintre utal itt a rózsa, a Knesset Yisrael, még szint, az a malchut, ami az acilut világban van. Most akit két fogalmat kell itt tudni, mit jelent az acilut világ, és mit jelent a malchut. És ahogy mondtam, akkor két mondatban fogunk ezeket a fogalmakat tanulni, és mindig jobban és jobban fogunk érteni ezt. Először azt kell tudni, hogy a Kabbala szerint ahhoz, hogy az Isten teremtse meg ezt a fizikai világot, akkor az Isten leereszkedett, általában úgy lehet ezt leírni, hogy négy általános szinten, az négy általános világban, minden egyes szintben pedig 10 szféra van, és a 10. szféra az a Malchut. Malchut szó szerint azt jelenti, hogy királyság. Itt pedig a első világ, az Acilut világnak az alsó szintje, a Malchutnak a szintje, és ez pedig a királyság. Miért a 10. szint a királyság? Mert a 10. szint az az utolsó szint, és az utolsó szint lényegében ez az, amikor már ugye elindult saját magától, és már helyet ad a népnek, hogy uralkodik a nép felé. Amikor a király uralkodik a nép fölött, az az utolsó szintje a királynak. Mert van, hogy a király saját magával foglalkozik, megvan saját magával, van, amikor a király elindul magától, és leereszkedik, és foglalkozik a néppel. Az alsó szint az a Malchut. Az uralkodás az a királynak az alsó szintje, és itt pedig a felső, az első világ, az Acilut világnak az alsó szintje, és amikor azt mondjuk, hogy Knesset Izrael, hogy itt a Izrael gyülekezetéről van szó, Knesset Izrael, akkor nem beszélünk a zsidó népről, hanem mi beszélünk a Malchut, az utolsó szintje az Acilut világban. Azt jelenti, a 10. szint, az első világnak a 10. szintje. Ez a szint, amit előbb mondtam, hogy az a neve mindig a Kábalában, hogy Malchut, királyság, ennek a másik neve az, amikor azt mondjuk Shechina. Ugye mindig a Shechina az az Istennek az egyik neve. Mikor utalunk az Istenre, akkor azt mondjuk Shechina. De melyik szintre utal a Shechina? A Shechina utal erre az Acilut világnak az alsó szintjének, az a Shechina. Miért? Mert a Shechina szó azt jelenti, hogy lakozik. Mert a Shechina az a szint, a Malchut az a szint, ami már ott uralkodik, ő már köze van már a világhoz. Ugye ez az alsó szint az első világnak, az már kapcsolódik a második világhoz, és így már, hogy az Isten lakozik a lenti világban. Mert a 10. szint előtt az Isten még nem lakozik a lenti világhoz, mert ő még nem ereszkedett le olyan alacsonyan, hogy közel legyen a második és a többi világhoz. A Shechina az alsó szint a Acilut világnak. Szóval három neve van ennek. Általában a 10 szféra szerint, a 10 szint, ami minden világban van, akkor ezek a neve az Malchut, királyság. Vagy Shechina, vagy Knesset Izrael. Most ez miért ennek a szint az a Knesset Izrael, Izrael gyülekezete? Mert, hogy olvasunk a Tániában, az első fejezetben, minden zsidónak van isteni lelke, és akkor melyik szintből, honnan származik az isteni lélek, ami minden zsidónak van, amely erőt ad neki, hogy képes legyen 613 micvát teljesíteni, ez a Malchut, Acilutnak a Malchutjából származik, és ez az a szintnak a neve, az Knesset Izrael. Most. az Isten az a megteremtette a fizikait, ő megteremtette mindent, amit ismerünk, ő fölötte van mind ennek. Valójában ahhoz, hogy az Isten tudjon egy ilyen fizikai világot létrehozni, hogy említettem előbb, szükség volt, hogy leereszkedjen, mire gondol, amikor azt mondjuk, hogy leereszkedés? Leereszkedés azt jelenti, mindig egy lejjebb és egy lejjebb, alacsonyabb és alacsonyabb szintre kellett mennie. Alacsony szint, vagy egy másik szót, ami a Kabbala használ, hogy összehúzni magát. Cimcum, összehúznia magát, azt jelenti, hogy még kevésbé legyen ő nyilvános, hogy így helyet adjan ennek a fizikai világnak, helyet adjan olyan világnak, ahol van szabad akarat, hogy vagy az ember jót tesz, követi az isteni parancsolatokat, vagy nem, vagy ellenkezőt, nem követi őket. Most ahhoz, hogy tényleg legyen szabad akarat, arra szükség van arra, hogy az Isten elrétsen magát, és mert azt, ha mindenhol látható és érezhető lesz az Isten a teremtő, akkor nem lesz szabad akarat. Szabad akarat az akkor van, amikor az Isten valahogy el van rétve, és az ember azt mondja, kövessem az Istennek az akaratát, kövessem az ő parancsolatát, vagy nem. És akkor minél jobban leereszkedik, ez azt jelenti, hogy még jobban elréti magát, rétőzködik, még jobban is összehúzza magát, és így már a végén egy fizikai világ van, és nem csak egy spirituális világ, és ebből a fizikai világ olyan, amiben az Isten teljesen el van réte. Most visszafelé is működik, hogy ezek után minden, ami van, minden, ami létezik ebben a világban, miért létezik, mi a forrása, az fent van. Vagyis mi ránézünk fizikai jelenségekre, és tükörként azt lehet mondani, mi nem látjuk a másik véget, de látjuk az alsó véget. Az alsó véleg visszatükrözése a felső résznek. És ezért a Kabbala mindig figyeli a fizikai jelenségek, ami vannak ebben a világban, és próbál ebből következtetni, hogy milyen ez fent. Ha lent itt így működik, A, B, C, ezek szerint még Acilutban is található A, B és C. Csak a különbség az, ebben a világban ez megjelenik fizikailag, és ott pedig spirituálisan. És ha jól figyelünk a fizikaira, akkor képesek vagyunk, ha ilyen spirituális emberek vagyunk, képesek vagyunk következtetni, hogy milyen az a fenti világban, mert lényegében onnan származik. Onnan származik, akkor az annak a formája lesz, annak a tulajdonsága lesz, csak egy másik dimenzióban. Amit fogunk itt elemezni, az, hogy ahogy említettem előbb ezt a verset, amit az énekek énekében van, a liliomot vagy a rózsát, és a rózsa között, a rózsa körül vannak a tüskék, és akkor elemezni fogunk, hogy milyen ez a rózsa. És ennek a párhuzamat, hogy meg fogunk nézni, hogy jelenik meg a rózsa, a lilium a fenti világban. Én használjam itt rózsát, liliumot, de nem ez a lényeg a tartalom. És három dolgot fogunk elemezni, ami van a rózsában, és azt fogunk nézni, hogy hogy létezik az fent. Az első dolog, hogy a rózsában van a piros színe, és van fehér színe is. A másik dolog, hogy a rózsának van 13 levele. És a harmadik dolog, nem tudom, most helyesen használom azt a szót, hogy 13 levele van. Igen, 13, igen, a fordító is így használja, 13 levele. És ezen kívül van neki még a rózsának még 5 zöld levél alulról, ami védi őt. És erre ennek a párhuzamat fogunk keresni, hogy milyen szint ez a rózsa, és a rózsa, ahogy mondtam előbb, ugye a rózsa az a, ugye a zsidó nép, Knesset Yisrael valójában a Shina, a Acilutban a Malchut, és ott fogunk látni, hogy milyen a két szín, mit jelent ott a két szín, mit jelent az a 13 levél, és mit jelent az a további 5 zöld levél, ami védi. Mielőtt folytatnánk, akkor a fordítónak, a Zoharnak a fordítójának a idézem, a liliomnak 6 szírom levele van, a Ibn Ezra magyarázata szerint a 6 szírom és a 6 bibe a szárral együtt 13. Csak így jön össze a 13 a 13-as szám. Nézzük meg most a Zohárt, és előbb már mondtunk, hogy Rav Hiszkia nyitotta, vagy kezdte elemezni az első verset, Bréisit bará Elokim, et a semáim et a árec, ugye kezden teremtett Isten az eget és a földet, és ez kapcsán nézzük meg, hogy mit mondott. Mondja a Zohar. Ktív írva van, énekek 2/2, Kösosana, Béna Chochim, mint a lilion, a rózsa, a tövisek között. Most itt azt is kell figyelni, mit jelent a rózsa, és mit jelent a tövis. Mi itt a fent az ácilud világban, mi a tövis itt. Erre azt mondja az Zohar, man sosanna, melyik sosanna, melyik rózsáról van szó? Mert a fenti világban van két szint, ami sosanna, ami rózsa. Az egyik az a bina az a szférákból a második értelem, ugye a 10 szférának a másodikban chokma bina dát, a második az értelem, és van a 10. a királyság, mind a 2 sosanna. Erre azt mondja Rav Hiszkia, melyikről van szó, melyik a sosanna, a rózsa, melyik szintről beszélünk, ott olyan rózsa, aminek van tövise. Man sosanna, erre azt mondja, da Knesset Yisrael. Itt Knesset Yisraelről beszélünk, Knesset Yisrael az Izrael gyülekezete, de hogy fent van, nem Izrael népről itt lent, hanem a szint, a spirituális szint, aminek az a neve, hogy Knesset Yisrael az melyik, az a Malchut, a királyság, a 10. szint. Mondja az Zohar, begin, mert, de itt sosanna, vi itt sosanna. Két szint van az Acilut világban, amit nevezünk sosannának, rózsának, a második szint a binának, és a 10. szint a Malchutnak. Melyikről van szó itt? Erre azt mondta Rav Hiszkia, hogy itt beszélünk a Malchutról, a királyságról. A Luria rabbi, aki talán a 15. században élt, ugye Cfátan, ő a talán a második, Rasbi, Rabbi Shimon ben Yochai után talán ő a második leghíresebb kabbalának a mestere. Ő azt mondja, hogy azt látni, hogy a énekek énekében az énekek énekében, vagy a kedvesem, ugye a nő az a Malchutnak a szintje, Sosanna és Rózsa, erre érdekes módon azt mondja, hogy mennyi a Sosannának a számértéke, ugye minden helyben betűnek van számértéke, két sin az 600, nun az 50, hely is váv az 5 és 6, összesen 661. Menni az Eszter királynő, az Eszter név, ugye az a Eszter könyvéből, az Eszter, Taf is Re is az 600, Számah az 60, és Alef az 1. Akkor megint 661. Akkor megint azt látjuk, hogy a Sosanna az a királyságnak a szintje, mert Eszter is 661. Azt csak látni, hogy a számok stimmelnek, és egyébként ebben már látjuk, hogy amikor olvasunk az Eszter könyvet, és mi általában koncentrálunk a történetre, hogy lejátszódik itt lent, de vannak a párhuzama, hogy lejátszódik a fenti világokban, akkor már érdemes megjegyezni, lejegyezni és emlékezni arra, hogy az Eszter az a Malchut, a királyság, ami az Acilut világában. Mondja a Zohar tovább. Miben hasonlít itt a rózsát, amit mi látjuk itt lent, ahhoz a Malchut, a királysághoz az Acilutban. Erre azt mondja, másosan ugyanúgy oda a lenti azt jelenti az evilági rózsa, di i béna hohim, ami a tövése között, itba szumák, de hívet, van benne piros is, és van benne fehér is. Áv Knesset Yisrael, ugyanúgy Knesset Yisrael a Shina, a Malchutnak a szintje, itba din verachemé. Akkor szinten ott van két dolog, a din, a szigor, verachemé és könyörület. A könyörület és a szigor, a szimbolizálja a piros és a fehér. A szigor az a piros, és a fehér az a könyörület. Ugye az ismerünk, hogy a Biblia mondja, hogy amikor kell az Isten megbocsátja a népnek, megbocsátja az embernek a vétkei, akkor az fehérre válik. Ugye ez a könyörület a megbocsátás. Erre azt mondja, akkor a vonat ugyanúgy, hogy lent van piros és fehér szín, akkor fent is van a piros és fehér szín, ami szimbolizálja, hogy van ott szigor, és van könyörület. Most, ha van szigor, az egy kis prób. Mit jelent a szigor? A szigor az, hogy nem adom, visszatartam magamnak, és mit jelent ez a Malchutban, hogy egy további összehúzás. Egy további összehúzás, hogy az Isten mégse annyira nyilvános. Mi is ebben az esetben, ha van din, van összehúzás, előrejtőzködés, akkor megjelennek a tövések. A tövések az a szitra achra, a másik oldal, a nem szent oldal, mert a nem szent oldal is szeretne a szentből kapni az erejet. Pontosabban csak onnan kaphatja az erejet. Semmi nem létezik a világon, ami nem az isteni erő élteti. A probléma az, honnan kaphat a nem szent erő. Honnan kaphatnak ők isteni élet, mert ha isteni fény kerül hozzájuk, akkor ők nem képesek ellenállni, ők nem képesek rosszak lenni, amikor az isteni fény nyilvános, akkor ők olyan helyről kell, hogy kapjanak az ő erejük, ahol az Isten rétőzködik. Hol rétőzködik az Isten? Amikor van din, amikor van szigor. A szigor azt jelenti, hogy összehúzom, magammal tartom, nem adom tovább. Ó, akkor az egy jó lehetőség a tövéseknek, hogy szúrják, pontosabban onnan kapják erőt. És ez a probléma, az csak a Sósánának, a rózsának, hogy a Malchutban van. De nem a Sósánának, ami a Binában van, mert a Bina csak a második szint az Acilutnak, és ott még nincsenek tövések. Ott van a rózsa, ami körülötte nincsenek tövések. Ezért, amikor az első kérdés az volt, melyik Sósánáról van szó, melyik rózsáról van szó, erre azt mondja a Hiszkiel, a második, a Malchutnak a rózsájáról van szó, ott már vannak tövések, az már egy olyan alacsonyabb szint, és onnan már képesek elvenni egy kis isteni erőt, ami őket is éltesse. Akkor ez lényegében a problémát jelent. Szóval az első dolog, ami a rózsát nézünk, hogy két szín van, van ott piros és van ott fehér, ezt jellemzi, ez a forrása a problémának. Lényegében itt azt mondanám, hogy a piros szín az a forrása a tövisnek. Ha nem lenne piros, nem lenne szigor, nem lennének tövisek. Mi a megoldás erre? Nézzünk meg egy további dolog, ami van a rózsának. Mondja a Zohar tovább. Továbbá, másosána, ugyanúgy, hogy a lenti rózsa, idbat lészer alin, vannak neki 13 levele, a Knesset Israel, ugyanúgy, Knesset Israel a Malchutnak, idbat lészer mihilan den achmi, ő kap 13, Istennek van 13 midot a rachamim, az Isten 13 könyörött tulajdonsági. Ezt olvasunk második, Mózes második könyvében, amikor a zsidó nép bálványt imádott, ugye az aranyborjúnál, akkor az Isten azt mondta, elpusztítom őket. Akkor azt mondja Mózes, a sem, ké, ráhum, behámon, erha, páim, rá, kezem, 13 az Istennek a könyörülött tulajdonságait említ, ami is ezzel sikerült csillapítani az Istennek a haragját, a szigort. Erre azt mondja, ugyanúgy oda lenti Sósánának, rózsának, liliamnak van 13 levélnek, és hogy jut el, várjál, ugyanúgy, hogy lent van, akkor ugyanígy a fenti Sósánának, a rózsának van 13 isteni könyörületi tulajdonságai, és ez úgy jön, hogy ez fentről jön, megérkezik a Chochmához, Chochmából átmegy a Binához, az az első Sósán, az első rózsa átadja a második rózsának, a Malchutnak. És így megkapja a Malchut, megkapja a 13 midot a rachamim, 13 könyörületnek a szintjét, megkapja a Malchutot. A Malchut. És de szacharin la mikol szitráj. És ezek körülveszik, körülveszik a rózsát minden oldalról, és ők védik a rózsát, hogy a tövisek ne tudjanak szúrni, bántani, és onnan elvenni. Hogy? Mert a könyörület semlegesíti a szigort. Ezért hiába van itt piros és fehér, a piros az a szigor miatt jönnek a tövisek, erre gyorsan jön egy további isteni fény, ami a 13 könyörület jelent, és a 13 könyörület az hatálytalaníti a szigort, és ebben a pillanatban hatálytalanít, jön egy újabb fény, annan már nem képesek a tövisek szoptatni. Ugyanúgy, nem képesek szoptatni a felső rózsából, mert a felső rózsa az még túl nagy az isteni fény, ők nem képesek azt megközelíteni. Ők csak az alsó, a malchutnak a képesek onnan szoptatni, megközelíteni. De abban a percben megérkezik a malchuthoz, megérkezik a 13 könyörület, akkor az hatálytalaníti a szigort, és akkor nem képesek onnan szoptatni, onnan elvinni. Ugye egyébként nagyon fontos említeni, hogy ezt a képet, aki ismeri, a Benkő Gabi, Gabriela Szára, ugye most kint lakik Izraelbe, ő most nem régen készített, elküldte nekem, és ma, amikor kerestem egy képet, mondom, hoppa, a Szárának a képet tudok használni. Mondja a Zohar tovább, af elokim dahacha, ugyanúgy az elokim szó, ami itt a Tórában van benne, Bréisit bará elokim, kezdetben teremtette Isten. Melyik Isten neve van használva itt? Elokim. Elokimnak az melyik szint? Az elokim az a binának a szintje. Ugye általában azt mondjuk, hogy elokim az a gvúra, szigort jelent. De azt kell tudni, hogy a kabbalában írva van, hogy a gvúra az a bal oldalon van. A cheszed a jobb oldalon van, a gvúra a bal oldalon van. Ugyanúgy a chokma az a jobb oldalon van, a bina az a bal oldalon van. Vagyis a bina is a gvúra, a bina is a szigor, az egymás mellett, egymás fölött vannak, egymás mellett vannak, és Elokim név, Bréisit bará Elokim, kezdetben teremtette Isten, az a bina szintet jelent, értelem. Erre azt mondja, af Elokim da hachal, mikor a Tórában írva van Elokim, Bréisit bará Elokim, írva van ez Elokim név, ugye itt kezdetben teremtette Isten, mondja a Zohar, apik tlejszar tévin. Az Elokim szó után 13 szó van, ami jöttel jön, és utána pedig már jön a következő Elokim szó. Szóval ez Elokim itt képvisel a 13-as szám. Ez mit jelent a 13-as szám? Mert Elokim a binából, ami a felső rózsa, annan kerül át 13 isteni könyörület a Malchutban, és így hatálytalaníti a dint, a szigort. Mi sátad itt kell, miután említve van itt az Elokim név, Apik Tlejszer Tejvin 13 szó van írva ezután, le Szachra le Knesset Yisrael, körülvenni Knesset Yisrael, körülvenni a Malchutnak a szintje, ul Natra le is megőrizni. Megőrizni, hogy a tövisek ne tudjanak hozzáférni, és onnan szoptatni, onnan kapni erőt, ami őket éltetne. Ha ez nem elég, mert valamikor a szigor olyan erős, hogy a 13 könyörület nem képes hatálytalanítani őket, őt, a szigort. Mondja a Zohar tovább, ule batar atkar zimne achra, utána, amikor a második Elokim szó szerepel, utána hány szó van a harmadik Elokim szóig? 5 szó van. 1, 2, 3, 4, 5. akkor azt jelenti, hogy újra van Elohim név, Istennek a neve, és az képviseli az ötös szám. És mit jelent itt az ötös szám? Erre azt mondja a Zohar, Begin la faka chamesh alinta kifin. Ez azért, mert ezután jön öt erős levél. Ugye említettünk már, hogy a sosána, a rózsának itt lent van alatta öt zöld level, ami őrzi. Ugyan itt fent a sosánához, a Malchutnak szüksége van további öt valamire, ami őrizne őket. Öt erős level. Mi az az öt erős level? De Szacharin le sosána, amit körülveszik a rózsát, a Malchutat. Ve'innun chames, ez pedig az öt, az et cheszed. Ugye van cheszed, gvura, tiferet. Van jóság, az cheszed, gvura, az szigor, utána van tiferet, könyörület. Ha a 13 könyörület nem elég hatalítani a szigort, akkor van az öt cheszed. A cheszed a jóságnak van öt szintje, és az is lejön. Az a további Elohim, ami lejön és őrzi az Elohimet a tövisektől, mert ezek olyan erősek, hogy mindenképpen képesek hatálytalanítani a szigort. Azt mondja, Ikrin Jesuot is. Ez az öt, a jóságnak az öt szintje, ezt nevezünk Jesuának segítségnek. Ahogy írva van, a Zsoltár a 98:1, hogy Siaja lo jemino, a jobb oldala segítnek neki, a jobb, ugye? Mert a cheszed az a jobb oldalon van, az a cheszedből átkerül a gvurába, és a gvurában átkerül a Malchuthoz az öt. De innun chamestarin. És ez pedig a binának az öt kapuja. Általában a kábalában 50 kapuról van szó, tehát általában minden szint az tartalmaz 10 szintet, akkor ha azt beszélünk 5 kapuról 5 szintre, akkor valójában beszélünk 50 szintről. Szóval vagyis, elsősorban mondtunk, a rózsának van egy problémája. Mi a problémája? Hogy van fehér színű és piros színű. A piros színű lehetőséget ad a töviseknek. Vagyis a piros színű a szigort jelent, és a szigor lehetőséget ad, hogy a nem szent oldala szopjanak tőle. Erre az első megoldás, Elohim után a 13, az 13 isteni könyörület, ami hatálytalaníti a szigort. Ha az nem elég, akkor a második Elohim után van az ötös szám. Az ötös szám pedig az öt levél. Az öt levél az az öt szint a jóságnak, a cheszednek, ami már mindenképpen hatálytalaníti a szigort. Akkor most mit láttuk itt? Akkor először elemeztünk az énekek énekenek a verset, ahol szó van egy szerelmi párról, közben megtudtunk a zsidó nép, hogy az Istenről van szó, sőt, maga az Istennek a Malchut, a Cilutnak a Malchutja, a tizedik szintjéről van szó, és ott van a piros és a fehér, vagyis van szigor és könyörület. Ehhez, hogy a szigor ne legyen káros, ha szabad ezt a szót használni, akkor ezzel a Kim után jön 13 szó, ami a 13 isteni könyörület. Ha ez nem elég, akkor jön további 5 jóság. Akkor most már minden stimmel. A rózsának van 3 dolga, piros és fehér színű, 13 levél, és további 5 zöld levél, ami őrzi. Ugyanitt fent a Malchutban először van a szigor és a könyörület, ami a piros és a fehér. Ha a piros itt probléma, akkor rögtön jön a 13 levél, ami 13 könyörület, ha ez nem elég, akkor jön az 5 segítség, az 5 jóság. Érdekes, hogy próbáltam nézni a magyar szövegben és kihozni a 13-as szót, majdnem kihoztam, ha nem használunk az és a szavakat, a összekötő szavakat, akkor leheted a magyarban is ki lehet hozni 12 szót. Szóval majdnem stimmel a magyar fordítás is, hogy benne lehetne a 13 szó és az 5-ös szó. Ezután majd az alatt fogja folytatni egy további oldala a rózsának, a malchutnak a szintje, ami a pohár. És akkor azt fogja magyarázni, hogy mivel azt mondtunk, hogy szükség van, hogy legyen az 5 szintű jóság, ez egy nagyon fontos, amikor a poharat használunk kidusra vagy havdalára, akkor tartsuk a poharat az 5 ujjunkkal, mert a pohár a szimbolizálja a malchutat, és a malchutra szükség van az ötös szint, erről fogunk beszélni a jövő héten. Egy dolgot mindent láttunk, hogy még a Bibliának a szavak száma is nagyon pontos jelentése van. Ha az előbb kimúltam, van a 13-as szám, 13 szó, és a második előbb kimúltam, van 5 szó, az nem véletlen, mert ez felel meg a 13-as szinteknek és az 5-ös szintnek. És azt is láttuk, hogy a Zohárt ezt érteni kell, át kell látni, és hiába van írva az a szót Knesset Yisrael, Izrael gyülekezete, de nincs szó az Izrael népről, hanem szó van az Izrael nép forrásáról, Acilutnak a malchotja, és közben majd meg fogunk tanulni, hogy kell kidust csinálni, hogy kell jól tartani a poharat. Szerintem ez egy jó kezdet volt, és bízok benne, hogy folytatni fogunk, akkor egyre könnyebb lesz. Nem mondom, hogy könnyű lesz, a kabbalat nem egy könnyű tan, de könnyebb és könnyebb lesz, és jobban fogunk látni az összefüggéseket. Köszönöm a figyelmet, holnap este ugye Chasid mesék lesznek, és mivel lesz a Lubavitchi Rebbenak a járcáltja, a halálozási évfordulója, akkor ezért róla fognak szólni a Chasid történetek. Szerdán kérdezd a rabbit, csütörtökön a heti szakasz, péntek este akkor a Vasváriban találkozunk, fél 8-kor kezdik, ima után kidus, szombati lakoma, ahol szintén folytatjuk ezek a kabbalisztikus és más témákat. Vasárnap pedig lesz a Messiás város zsidó módra. Köszönöm a figyelmet, viszontlátásra. Jó éjszakát kívánok!